foglaljanak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, családi Isten tiszteletünkön. És kezdő énekként az Úrban itt kezdetű énekeket énekeljük. Ugye olyan énekeket választottam, amit a gyerekkéten is énekeltünk, meg a gyerekek is jól ismernek. És ez ilyen felelgetős ének. Úgyhogy kezdik a fiúk, férfiak, és utána pedig a lányok válaszolnak mindig. Jó, tehát Úrban itt a te Isten. És van olyan rész, amit együtt szoktunk énekelni, a legdrágábbat adta, érted? Ugye ez a sor az, amit együtt szoktunk énekelni. Jó, aki esetleg nem tudja, hogy mikor jön a férfi, mikor jön a nő, akkor nézzen egy olyat, akiről sejti, hogy ő tudja, és akkor úgy fogjuk tudni énekelni. Jó, tehát kezdjük meg ezzel az énekkel, Isten tiszteletünket. Szentlélek nevében. Liturgiaként a 35-ös számú éneket fogjuk énekelni.
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból.
Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapom. Újjáim teremtesz, sebem ápolod, boldogság úgy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadva rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rejtsd el sorsomat.
Ahogyan az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad, éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozdóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Imádkozzunk! Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra egyházunk által kiírt szentigét, amelyet megírva találunk Jeremiás síralmainak a 3. fejezetében a 22. verstől a 32. a következőképpen. Jeremiás síralmainak a 3. fejezetéből a 22. verstől olvasom az igét. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent igéjét. Válaszul mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. többen is jelezték, hogy szeretnének bizonyságot tenni. Először kérném az ifjúság részéről Emmát, aki jelezte, és utána pedig a női hétről kapnánk beszámolót a testvérektől.
Erősvel, mi Istenünk! Én szeretném elmondani, hogy én megtapasztaltam azt az életben, hogy a kis dolgokban is megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét, és hogy tényleg nem vagyunk egyedül, hanem ő mindig vigyáz ránk. Én egy kicsit stresszes típus vagyok, és mióta busszal járunk, mindig azon izgulok, hogy csak jó buszra szálljak fel, csak arra menjen, amerre kell. És állok a busz megállóban, ott van előttem a busz, és úgy gondoltam, hogy az nem az én buszom, hanem majd a következő, ami odaáll, az lesz. És azért mégiscsak megkérdeztem, hogy ugye ez nem az a busz, amit én várok, de az volt, úgyhogy még jó, hogy megkérdeztem. És így sikerült felszállni. Aztán jöttünk hazafele, és megállt itt Nyírtelken az iskola előtt is, és az a busz az olyan, hogy még bemegy mindenhova, szóval elég sok idő, mire hazaérnék vele. Látom apámat, meg Édát, ahogy jönnek ki épp az oviból, és gondoltam, hogy le kéne szállni, hogy akkor velük menjek haza, és ne tartson olyan sokáig. De a végén nem szálltam le, és még jó, mert ők bementek a városba vásárolni, és én így haza tudtam menni és tanulni. Úgyhogy olyan jó, hogy tényleg az ilyen kis dolgokban is Isten mindig ott van velünk, és mindig vigyáz ránk. És hogy nem kell aggódnunk. Köszönöm.
Köszönöm. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Gondolkodtam rajta, hogy kiálljak-e, vagyis hát nem volt bizonyosságom abban, hogy én most itt kiállok bizonyságot tenni, de Anett segített ebben, mert felhívta a figyelmemet arra, hogy mi volt a reggelinke. És ugye az volt, hogy ne szégyeld a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, ugye a Timóteus levélből, és így bizonyossá vált, hogy valóban, hát ki mondja el akkor azt, amit megtapasztalt az úrra, ha nem mi, akiket az úr már sajátjainak tekint, gyermekeinek tekint. Nagyon áldott hét volt, sok mindenből gazdagodtam, elmondani úgyse tudnék mindent, csak néhány gondolatot osztok meg a testvérekkel, ami annyira személyessé vált számomra. Volt az egyik sorozat arról szólt, hogy ki ez? Ugye az ember, amíg nem ismeri az urat, ezt a kérdést teszi fel, hogy ki ez, aki itt csodákat művel, aki ezt csinál, azt csinál, és aztán válaszul, mindig arról volt szó, hogy ugye, hogy Jézus Úr a viharon, Jézus Úr minden helyzetben, még a végén, aztán a sorozat végén elértünk oda, hogy ő az Úr és Isten. A másik sorozat pedig arról szólt, hogy amikor az Úr kétszer szólítja meg, akihez éppen szól, hogy Mózes, Mózes, Sámuel, Sámuel, Márta, Márta, vagy Saul, Saul, és itt reggel rögtön hallottam is, hogy Kati, Kati, már kihúznád magad a bizonyságtétel alatt, hol ott mindenki azt várja, hogy hallhassa a mi úrunkról szóló bizonyságtételt. Én azt az igét kaptam, hogy ti vagytok a föld sója, a Máté 8-ból. És ugye Jézus azért jött, hogy összebékítse az Istent az emberrel, az embert az emberrel, és kell, hogy mi ebbe a békességszerző szolgálatban részt vegyünk, és megtaláljuk a helyünket a szolgálatba, és ne kihúzni akarjuk belőle magunkat, hanem részesei lenne ennek. Köszönöm szépen.
Nem beszéltünk össze Katikával, de Anettnak a bizonyságtétel az számomra is nagyon sokat mondott, mert a Biatorbágyi héten meglankadva, megfáradva érkeztem, és az áldott orvos az átvilágított az ige sugarával. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy elmegyünk egy gyógykezelésre, aztán az Úr szól, az Úr bevilágít a szívünkbe, átvilágít, hogy mi van a szívünkbe, ráhelyezi azokra a dolgokra az újját, ahol vannak a gondok, a problémák, a bűnök, de olyan hálás vagyok, hogy az ő vére az, ami meg tud minket mosni, meg tud minket gyógyítani. Ő az, aki bekötőz, aki megelevenít, és nagyon hálás vagyok neki, hogy ez az állatorvos, aki olyan szeretettel tud minket megújítani, és meggyógyítani. És még az is nagyon fontossá vált számomra, hogy az átlag életkor az 70 éves volt a női héten, és hát megszégyenülve, hogy ők idős létükre eljönnek, és nekik is szükségük van az Úrra erre az, hogy oda préselődjünk az áldott orvosnak, hogy meg tudja mutatni az életünkben, hogy mi a diagnózis, ha egyáltalán akarjuk, ha szembesülni akarunk azzal, hogy mi a betegségünk. És ugye nagyon én is, többek között nagyon hamar találok kifogást arra, hogy odaálljunk ez alá, a röntgen sugár alá, amivel az Úr tud minket megvilágítani. És én ajánlom a testvéreknek, hogy menjünk el és rehabilitálódjunk, mert nagyon szükséges, kell az 5 nap, hogy oda préselődjünk hozzá, és hogy meg tudja újítani, meg tudja eleveníteni az életünket, mert nélküle elveszünk, és látjuk az életünkbe, hogy nem biztos, hogy lesz holnap. És az én igém az volt, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítője, Zsidókhoz írott levél 12:2. Köszönöm szépen!
Nem terveztem ma kiállni, de egyrészt, hogy többször volt rám utalás, meg engem is mozgatott egyébként ma reggel az Úr ebben. Mindjárt összeszedem magam. Csak nem egy egyszerű dolog. Bocsánat. Az elmúlt időszakban többször indított engem az Úr bizonyságtételre, és hálás is voltam érte, hogy tud használni ebben. És többször is érkezett hála az Úrnak pozitív visszacsatolás, hogy jó volt, hogy elmondtam azokat a dolgokat. De a héten sajnos kaptam egy negatív kritikát, hogy az én bizonyságtételeim nem hitelesek. És hát ott volt bennem, hogy az Úrra tekintek, hiszen minden egyes alkalommal ő indított. Azt mondtam el mindig, amit ő rám bízott. És akkor azt nem tarthatom magamba. És másnap reggel ott volt az igében, hogy boldogok, ha a Krisztus nevéért gyaláznak titeket. És hogy ott van az Isten lelke. És annyira jó volt, hogy még az Úr is az ige által megerősített és bizonyságot tett nekem arról, hogy mindegyik alkalommal az ő lelke volt ott bennem, és hogy ne az emberi negatív kritikák határozzanak meg engem ebben, hanem ha ő indít. És ma is jó volt reggel nekem ez, és azért maradt meg, és azért tudtam Katika nénének ezt reggel emlékeztető mondani, hogy ne szégyeld a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, hogy ne engedjem, hogy ebben ez megtörjön engem, hanem továbbra is, hogyha ő indít, akkor ezt tegyen meg. És annyira ez is, hogy most mind a kettő. És ez nem az én dicsőségem, hogy most ők megemlítettek engem, de hogy akkor nem hiába való az, hogyha mondom ezeket. Szerettem volna.
Köszönjük szépen, hogy vállalták a testvérek a bizonyságtételt. Az Úrnak nagy ígéretei vannak ehhez. Azt mondjuk nem ígérte, hogy nem jön támadás, sőt. Tehát azt mondta, hogy kap az ember, de amikor ő szól, akkor mondjuk. És ott van az áldás, ott van benne az ajándék. Úgyhogy köszönjük a testvéreknek, és most az ige hirdetésre készüljünk, akkor énekeljük a 256-os számú éneket. Ugye most egy olyan istentiszteleten vagyunk együtt, amikor a gyerekek nem vonulnak le itt a főének alatt a gyerekórára, hanem együtt maradunk családi istentiszteleten. Meg még azt szerettem volna mondani, hogy itt elől hallhatunk ilyen duruzsolást, ez nem illetlenség, hogy valaki itt nem figyel oda, hanem beszél, hanem vannak amerikai testvérek, akiknek fordítanak, ezért halljuk ezt a halk beszédet. Jó, akkor énekeljük a 256-os számú éneket.
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyerekek, most kérdezősködök majd, és bátran lehet válaszolni. Azt szeretném kérdezni, gyerekek, tőletek, hogy voltatok-e már temetésen? Ki az, aki volt már temetésen? Igen, sokan jelentkeztek már a gyerekek közül. Lehet, hogy valamilyen közeli hozzátartozó vagy ismerős az, aki meghalt. És hát milyen szokott lenni egy temetés? Igen, mondjátok? Szomorú, igen. Karsa? Rossz, hát ez egy nagyon rossz élmény. Szomorúak az emberek. Milyen ruhába öltöznek? Igen, Dorkász? Feketébe öltöznek az emberek, szomorúak, sírnak, és hát ott van valaki, akit elveszítettek, aki meghalt, akit szerettek, aki majd hiányozni fog. Hát félelmetes dolog a halál, ha ebbe belegondolunk. Belegondolunk abba, hogy rádöbben az ember, hogy mi lesz, ha meghalok? Vagy az is a félelmetes gondolat tud lenni, rám is volt, hogy többször rám tört ez a gondolat, vagy gyerekek is mondták már, hogy jaj, mi lesz, hogyha meghal az én szerettem, meghal apu, vagy anyu, vagy a testvérem. Hogy ott van ez bennünk, hogy jaj, hogy lesz ez, mi lesz velünk. Félünk a haláltól, és sokszor nem akarunk vele szembesülni. És érdekes, hogy ilyen sokan voltatok már temetésen gyerekek, mert sokszor lehet azt hallani, hogy a gyerekeket el se viszik temetésre. És lehet, hogy van egyben egy olyan félelem, hogy jaj, hát hogy fog viselkedni ott a gyerek, hogy rosszalkodni fog. De hát ti biztos nem vagytok ilyen gyerekek, akik rosszalkodnátok bármilyen helyzetben, úgyhogy ez rátok nem igaz. De azért általában a gyerekekkel előfordul, hogy nem úgy viselkednek egy-egy helyzetben, és jaj, hát hogyha temetésen viselkedik úgy. Hát az valami borzasztó lenne. De nem biztos, hogy ettől félnek szülők. Sokszor az van bennük, hogy milyen hatással lesz ez a gyerekre. Hogy fogja ezt kezelni? És lehet, hogy még csak ez is egy ürügy. Lehet, hogy attól félnek a szülők, hogy mi van, ha utána a gyerek elkezd kérdezősködni. Mi van, ha kérdései lesznek, és olyanokat kérdez, amire én se tudom a választ. Mit mondjak erről? És sokszor a halál az olyan, hogy úgy a kórházban történik valahol elfüggönyözve. Régen ez nem így volt, ma már ugye ezt el se tudjuk képzelni, hogy sokan úgy voltak, hogy otthon elhunytak, akkor ott ravatalaszták akár fel, és a gyerekek is szembesültek vele, hogy ott van, haldoklik, és aztán meghal. És sokszor furcsa is, amikor valaki úgy távolban meghal, egy kórházban, és utána egyszer csak a temetésen előhoznak egy kis dobozt, hogy akkor elhamvasztották, és hogy ő az. Nehéz ezt, a saját tapasztalat, hogy nehéz ezt úgy földolgozni, hogy na akkor most itt mi is történik, hogy történik? És mi úgy voltunk vele, hogy gyerekeket vittük temetésre, hogy most is jelentkeztek, hogy akkor voltak temetésen, amikor a dédi mama is meghalt, akkor ott voltak a gyerekek, hallották az éneket, mentünk együtt, vonultunk, hallották az ige hirdetést, és aztán hazajöttünk, és a dupló figurákkal egy nagy temetést rendeztek itt a gyerekek. Az állatkákkal eljátszották a temetést, és mondták, hogy hát, szerettük ezt a disznót, de most el kellett temetnünk. És hogy hát mosolygott az ember, de egyébként meg ott volt benne, hogy, és azt énekelték a dupló figurák, hogy Isten mindenkit szeret, és elhangzott az evangélium, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben ne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Eljátszották. És aztán persze voltak kérdések. Voltak kemény kérdések és nehéz dolgok, hogy hát milyen félelmetes ez a halál, de nem lehet ezt elkerülni. És lehet, hogy most is lesznek ilyen kérdések. És lehet Jézusra mutatni, és lehet választ kapni az igéből, amit Jézus mond nekünk. És hasonló tapasztalat volt, amikor nemrég egy barátunk hunyt el. Tudtuk, hogy halálos beteg, tudtunk érte imádkozni estéről estére, és aztán hallottuk a halálhírt, de előtte még meg tudtuk látogatni, láttuk, hogy az a betegség az teljesen lefogyasztotta őt, tudtunk vele még beszélni, elbúcsúzni, és akkor utána el tudtunk menni a temetésére, és végig tudtuk követni ezt a folyamatot. És közben hallhattuk a bizonyságtételt, hogy ő benne kiformálódott az, hogy szeretne Jézussal találkozni. Élő hittel tudott átmenni ebből a földi világból az örökké valóságba. És hát most is, a múlt héten ugye itt voltak gyászolók, egy fiatalasszonyt temettünk, nemrég kaptam én is a hírt, hogy egy volt általános iskolás osztálytársam hunyt el, fiatalember. Tehát annyi ilyen hír van, tényleg nem tudjuk elkerülni. Nem lehet úgy félretenni a halálnak a kérdését, és ez a mai ige is ezzel szembesít bennünket, ami ma előttünk van. És ennek az elejét felolvastam, hogy a kép látszódik a kivetítőn. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Tehát Jézus ment Nainba, ez egy város volt közel Názárethez. Tehát ahol Jézus felnevelkedett, körülbelül olyan távolságra voltak egymástól, mint Nyírtelektől Nyíregyháza, tehát Názáret Naintól. És nem egyedül ment Jézus, és nem is csak a tanítványaival, hanem egy nagy sokaság követte őt. Hát miért követték őt sokan? Mit gondoltok, gyerekek, már rég szólítottalak meg titeket, miért követték Jézust olyan sokan? Látni szerették volna a csodáit. Milyen csodákat tett Jézus, amiket lehet, hogy már láttak? Panna? Hogy meggyógyított valakit, így van. Aztán Dorkász? Így van, tehát valakinek a szemét nyitotta meg a vaknak. Simon? Még feltámasztotta a halottat is. Ugye? De itt még talán erről nem... Igen? 10 leprást is meggyógyított. Ugye nemrég ez volt az ige, meg a gyerekórán is. Ezt vettétek? Na még egy utolsó? És ő is feltámadt, ugye, amikor meghalt. Hát persze ezeket még, ezt még nem tudhatták akkor, de látták, hogy nagy csodákat tesz, és nagy sokaság követte őt. És tényleg legutóbb meg az történt, hogy Kapernaumban egy századosnak a szolgáját úgy gyógyította meg, hogy még csak oda se ment. Azt mondta, hogy meggyógyul, és tényleg így is történt. És hát ilyen van, ilyen lehetséges. Gyerekek, ilyen lehetséges. Igen? És hogyha hiszünk valamit, az biztos, hogy valóság? Nem, de lehetséges ez, hogy ilyen van? Igen? Na hát ugye, tehát hogyha az Isten teremtett, akkor bármit, tehát az Isten mindenható, és ami ide le van írva, azt kiírta le, ugye Lukács evangéliumából olvastam most az igén, és van előttünk az ige szakasz. Lukácsról pedig azt tudjuk a Bibliából, ezt lehet, hogy a ifjabbak tudják, vagy a nagyobb gyerekek tudják, igen, hogy orvos volt. Na milyen egy jó orvos? Igen, többiek, nem tudjátok, milyen a jó orvos? Pedig nekünk jó orvosunk van, szerintem itt nyírtelek. Igen, Éda? Isten a legjobb orvos, ebben igazad van. Így van, Isten a legjobb orvos, ahogy itt el is hangzott a bizonyságtételben. Jó, többiek, gyerekek, aki még nem szólt, van aki? Na, mondja. Aki mindenkit meggyógyít. És hogy tud egy orvos meggyógyítani valakin? Hogy tud rájönni a dolgokra? Mondja, Debor. Hogy körültekintő. Alaposan figyel a jelekre, a dolgokra, amit mond a páciens, vagy amit észrevesz. És hát Lukács is ilyen volt. Ő, amit leírt, annak mindennek pontosan utána járt, hogy leírja a kétségtelen valóságot. Így kezdi az evangéliumát. És a kétségtelen valóság az, amit itt is, ebben az ige szakaszban is olvashatunk, meg amit mondtatok, említettetek a Bibliából, hogy ő milyen csodákat tett. Na, hogyha tovább lépünk most itt a képek sorában, akkor látjuk, hogy ugye jött ez a temetési menet, és vele szemben ott volt Jézus a sokasággal. Olyan döbbenetes ez a kép, nem? Hogy egy temetési menet, ott van a halál, és jön Jézus, az élet fejedelme, és ott van az ő sokasága. És amikor szembe találkoznak ezzel, ugye későbbiekben olvassuk, hogy mi történik, hát ha belegondolunk, hogy jönne velünk szembe egy ilyen temetési menet. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatunk, hogy mentünk valamerre, és jött egy ilyen temetési menet. Volt valakinek ilyenben része? Amikor Lucfalván szolgáltam, akkor sokszor volt az, hogy el kellett menni a már Luther kabátban a temetőbe. Akkor igaz, nem vittük a koporsót, de hogy sokan mentünk, és akkor ha valaki jött szembe, akkor ugye ez egy furcsa helyzet volt, tudták, hogy mi megyünk a temetőbe. Vagy Romániában, amikor utaztunk, akkor láttuk azt, hogy mennek az utcán rengetegen, volt, hogy még zenéltek is, és egy temetési menet. És mondták, hogy ott a szokás, hogy akkor körbejárják ott az utakat, és úgy mennek ki a temetőbe. Mit tennénk akkor, hogyha találkoznánk egy ilyen temetési menettel? Hogy viselkednénk? Jól, igyekezne az ember jól viselkedni, hogy ne zavarja őket. Emma? Így van, mutatnánk együttérzést. Karsa? Nem hangoskodnánk, részvétet kimutatnánk, igen. És sírnánk is akár, átvennénk az ő szomorúságukat. És tényleg lehet, hogy ez nem, hogy félre is állnánk, ne legyünk útban, lehajtanánk akár a fejünket, nem megnéznénk, hogy kik ők, de azért nem bámészkodnánk ott fölöslegesen. És hát itt jön ez a temetési menet, és kiderül, hogy aki meghalt, kicsoda? Egy fiatal ember. Egy fiatal férfi. Egy fiú halt meg. Ráadásul azt olvassuk, hogy kinek volt a fia? Emlékeztek erre, hogy felolvastam az előbb? Igen? Egy özvegy asszonynak. Mit jelent az, hogy özvegy asszony? Igen? Akinek nincsen férje, mert meghalt a férje. Tehát ez az asszony átélte már azt a tragédiát, hogy ott maradt a fiával, mert a férje meghalt, és erre most mit kell átélnie? Hogy még a fia is meghal. És akkoriban nem volt nyugdíj. Akkoriban az volt, hogyha egy özvegy asszony magára maradt egy ilyen helyzetben, akkor nagyon kiszolgáltatottá vált. Lehet, hogy koldulnia kellett. Igaz, Isten a törvényben mondta, hogy figyeljetek az özvegyekre, az árvákra. De hogyha olyan emberek éltek körülött, akik nem vették komolyan az Isten törvényét, akkor nagyon nyomorúságos helyzetbe kerülhetett egy özvegyasszony abban a helyzetben. És hát tényleg ez lehet az emberben részvét, hogy hát szegény néni. Ott van, meghalt a férje, most meghal a fia. És Jézus, amikor meglátta, ugye a következő képen ez van előttünk, hogy amikor Jézus meglátta őt, akkor ő is megszánta. És ezt olyan jó tudni, hogy Jézus látja a mi életünket, és látja a mi szomorúságunkat. Most is tudja, hogy ha valami szomorúság van bennünk, akár most, hogy ez a téma van előttünk, hogy a temetés és a halál, és felötlik bennünk a saját gyászunk, a saját szomorúságunk, Jézus látja, tudja, hogy mi van bennünk, és ő együtt érez velünk. És oda megy ehhez az asszonyhoz, és azt mondja neki, hogy ne sírj. Ne sírj. Vigasztalja őt. Na de hát ebben a helyzetben hogy ne sírna? Hogy ne sírna ez az asszony, aki elvesztette a férjét, és most elveszti az ő fiát is. És Jézusnak ez a mondata, hogy ne sírj, ez nem egy ilyen üres beszéd, hanem utána odalép a koporsóhoz. Hát mit akar ott Jézus? Mit tesz ott Jézus? Megérinti ezt a koporsót, és azt mondja, hogy ifjú, neked mondom, kelj fel! Hát gondoljuk el ezt a helyzetet, hogy megy a temetési menettel szembe, az asszonyt vigasztalja, ne sírj, és utána azt mondja, hogy ifjú, neked mondom, kelj fel! Hát mit csinál itt Jézus? várjatok, még az a kérdésem, hogy, ha valaki meghal, tapasztaltatok már olyat, hogy utána föl kell, és újra közöttünk van? Nem. Meg különben is egyébként a halottal ugye nem jó beszélni, vagy nem is szabad nekünk beszélni, de hát persze Jézus ő más, ő hogy mond valamit ott ennek a halottnak, ez egészen más, de az, hogy ha valaki meghal, akkor utána már nem tud mozogni. Ez egy döbbenetes tapasztalat, mikor először rádöbben erre. Ugye nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy miért vannak itt ezek a fekete madarak, miért lógnak itt. Hanga? Hát ne repüljön az ablaknak egy madár. Ugye nemrég is volt egy szegény harkány, neki repült itt az ablaknak, utána az túlélte, viszont volt sok, amely nem élte túl. Nagyon sok énekes madár itt feküdt holtan korábban, és hát kerestük a megoldást, és ez úgy tűnik, hogy ez beválik. De korábban sajnos sokszor volt, hogy itt voltak énekes madarak, és egyszer, amikor egy ilyen elpusztult, és itt megtaláltuk, akkor egyik kisgyerekünk, akkor egész kicsi volt, még alig több, mint 2 éves, akkor mondta, hogy nem tud repülni, szembesült vele. Hát úgy fogalmazott akkor, hogy lemerült. Ugye nem működik. Nem tud repülni, lemerült. És hát mondtam, hogy de majd felébred. És mondtam, hogy nem fog felébredni, nem alszik. Meghalt. És hát mondta, de majd a többiek felébresztik. És utána újra és újra erre visszatért, hogy de hát majd mi segítünk neki, és akkor majd újra felébred. Döbbenetes ez a tapasztalat, amikor ezzel szembesülünk, hogy vége. Nem tud mozogni. Nem tud repülni. Hogy? Hogy van ez? Nem tudott vele mit kezdeni. És Jézus itt pedig oda megy, és azt mondja, hogy ifjú, neked mondom, kelj fel, és jön a következő kép, hogy mi történik? Hát ez az ifjú felkel, aki halott volt. A teljességgel lehetetlen, az megtörténik, egy halott Jézusnak a szavára felkel, mintha csak aludt volna. És hogyha tovább lépünk, akkor láthatjuk, hogy ott a sokaság, hát elképzelhetjük ezt. Ott van a sokaság, aki Jézussal jött, ők azért már tudhattak sok mindent arról, hogy ő milyen csodákat tesz, de ilyet lehet, hogy még ők se láttak. És ott a másik sokaság, akik temetésre készültek, hogy elmennek, elássák az elhunynak a testét, és így végleg elbúcsúznak tőle. És ott pedig fel kell, felébred. Hogy megdöbbenhetek, hogy újra él, mi történik itt, mi ez? És eddig látták, hogy orvosként, mintha nagy orvos lenne, betegeket gyógyít, de itt meg, hogy halottakat támaszt fel. Azt olvassuk, hogy félelem fogta el őket, és dicsőítették az Isten, és azt mondták, hogy nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Na ez egy nehezebb kérdés, hogy gyerekek, miért gondolhattak itt prófétára? Hogy nagy próféta Jézus. Kicsoda a próféta? Karsan? Istennek az igét hirdeti. Tehát látták, hogy ennek az embernek köze van Istenhez, nem is akármilyen köze, és melyik prófétára gondolhattak? Ki juthatott eszükbe? Lehet, hogy nektek is eszetekbe jut gyerekóráról, hittanóráról történet. Ki juthatott eszébe? Illés, így van, ugye? Tehát ő volt az, aki feltámasztotta Sareptai özvegynek a lányát, vagy a fiát. Vagy ott van Elizeus, másik próféta, aki meg a Súnémi asszonynak a fiát támasztotta föl. Volt ilyen már az Ószövetségben is, hogy Isten ilyen csodát tett, és azt mondják, nagy próféta támad közöttünk. De hát ez több volt ez a helyzet, mint hogy nagy próféta, mert mondták is, hogy az Isten itt van közöttünk, ahogyan kezdtük is az Isten tiszteltünket. Mit énekeltünk, emlékszünk? Az Úr van itt. Komolyan vesszük ezt? Komolyan vettük, amikor énekeltük, hogy itt vagyunk az Isten tiszteleten, de az Úr van itt. Az Úr is itt van, a mi Istenünk, aki a hatalmas Isten, akinek hatalma van meggyógyítani embereket, de hatalma van a halál felett is. És persze mondhatja valaki, hogy na jó, de most Jézus nem szokott feltámasztani halottakat. Egyébként vannak lehetetlen helyzetek, ahonnan még megengedi az Úr, hogy visszajöjjenek emberek. A mai világban is tesz ilyen csodás dolgokat. De Jézus Úr a halál felett. Ő a megígért messiás, a megígért szabadító. És dicsőítették ott ezért őt, dicsérték az ott lévő emberek, és majd mi is éneklünk Isten dicsőítő énekeket. És egyébként, még ha testi értelemben nem is láttunk ilyet, hogy valaki a halálból feltámad, igazából ugyanez történik közöttünk lelki képen is, lélekben is. Ugye menjünk a következő képre, mit látunk itt a képen? Igen, Édua, a sírt, és ott a háttérben pedig Ráhel, a keresztek. Ugye ez emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus meghalt. Jézus meghalt értünk a kereszten. Meghalt miattunk, a mi bűneinkért helyettünk ott a kereszten. És ugye ott van az evangélium, amit már idéztem, de mondjuk el most is közösen, tömören az örömhírt, a János 3.16-ból, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Tehát itt van az örömhír, hogy az Isten ennyire szeretett bennünket, adta az egyszülött fiát, de ő nem maradt a halálban, hanem feltámadt és él, és aki hisz ő benne, az nem vesz el, hanem örök élete van. Ha ezt hisszük, ha Jézust kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és jöjjön a szívünkbe, ha befogadjuk őt, ha megtérünk őhozzá, ahogyan ezt mondja a Biblia, akkor milyenk a bűnbocsánat, milyenk az örök élet. És nem tudom, figyeltetek-e az elején, kiraktam ide valamit az oltárra. Nem tudom, ki az, aki észrevette, hogy ide kiraktam valamit? Volt, aki észrevette? Igen, itt a... Akkor megmutatom, lehet, hogy messzebbről nem is látszik. Ez egy kis villa. Ez egy kis villa. És hát erről egy... Van egy történet, hogy valaki mondta a lelkészének, hogy amikor majd ő meghal, akkor majd rakjon ki egy kis villát ott a temetés alkalmával. És akkor lelkész kérdezte, hogy de hát miért? Na hát pontosan ezért, mert mindenki meg fogja kérdezni, hogy miért van ott az a kis villa. És erre azt mondta ez az ember, hogy amikor én kicsi voltam, és ebédeltünk, és anyukám bekészítette a kis villát, akkor én azt tudtam, hogy a legjobb rész még hátra van. És tulajdonképpen itt is ez történik. Hogy a legjobb rész még hátra van. Mert hogyha hiszünk az Úrban, akkor bár a halál az ugyanúgy félelmetes, és ugyanúgy szomorú dolog, de mégiscsak egy olyan dolog, ami után az örök élet következik. A legjobb rész még hátra van. Gyerekek, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek. Hogyha hiszünk az Úrban, akkor milyen az örök élet? És Jézusnak tehát van hatalma a halál felett, ezt ebből az igéből megtanulhatjuk. És hogyha a halál felett van hatalma, akkor mindenen van hatalma. Ő mindenre képes. És mi következik ebből? Az, hogy nekünk igazából nem kell félnünk semmitől, még a haláltól sem. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy elénk adtad ezt az igét. amelyben megmutattad a te hatalmadat. Akkor a saját szemükkel láthatták emberek, hogy te Úr vagy a halál felett is. És köszönjük, Urunk, hogy ha ezt mi is megtapasztalhattuk már, hogy a lelki halálból feltámasztottál bennünket az új életre, hogy téged ismerjünk, hogy veled éljünk. És köszönjük, Urunk, hogy ez lehet az élő, igazi reménységünk, hogy ha bár meg is halunk, ha előbb vissza nem jössz, akkor mindannyian meg fogunk halni, de mégis, ha benned hiszünk, akkor örök életünk van. Köszönjük, Urunk, ezt a csodálatos vigasztalást. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád a mindenható Istenhez folyamodhatunk. Amen.
Kicsit csendben lennél, kérdések oldódnának, ha zsabulna sebedre, ez a csendesség lenne út az életre. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, az Isten békessége megőrzi majd a szíved és a gondolatokat.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től lesz ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. És hirdetem a testvéreknek, hogy most istentisztelet után gyülekezeti délutánt tartunk. Ez azt jelenti, hogy itt maradhatunk együtt, közösen elfogyaszthatjuk a hozott ebédet, és aztán beszélgethetünk, meg játékos módon együtt lehetünk. Ha valaki esetleg nem hozott ételt, de szívesen maradna, maradjon, mindig szokott maradni az ételből is akár, úgyhogy biztos, hogy akit itt szeretne látni az Úr, annak arról gondoskodik a táplálékról is, úgyhogy szeretettel várunk mindenki. Egyházmegyénk és a norvég Indre Nordmőre egyházmegye gyülekezetei imádságban hordozzák egymást szeptember és október havában. Ma az Emmaus és a norvégiai Őre és Giemnes gyülekezetekért imádkozunk, és ha már így a norvégiai testvérekről van szó, akkor a voldai testvérgyülekezetünkről sem feledkezzünk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a kisvárdai templom falának felújítási munkálatai elkezdődnek most kedden. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy minden rendben történhessen, és hálásak vagyunk azért, hogy sok adomány érkezett erre a célra. Most itt Anettre nézek, hogy talán a kőműves munkálatokra mindenképp megvan a keret, ugye az adományokból és a pályázatokból, a bádogos munkálatok még azok, amik talán úgy hiával vannak, de még összegezzük majd itt ezeket a dolgokat. De tehát természetesen a gyülekezet részéről ott van a fedezet, de ezért is hirdettük ezt, hogyha akit indít az Úr, akkor szeretne ehhez hozzájárulni, akkor tudjon erről, és részese lehessen ennek a munkálatnak. Azt is szeretném hirdetni, hogy a jövő év elején tervezzük újraindítani az EKE bibliaiskolát Budapesten. Ha valaki érdeklődik ez iránt, ugye sokan már jártak ebben a bibliaiskolában, gyülekezetünkből is, én is nagyon sok áldást tapasztaltam ebben. Ha valaki érdeklődik ez iránt, akkor bátran jöjjön és kérdezzen. Hirdetem a további alkalmakat. gyülekezeti munkatársak és presbiterek részére október 4-én lesz gyülekezeti kirándulás. Konfirmáció alkalma október 26-án, illetve 27-én lesz, 26-án a vizsga, és 27-én pedig az istentisztelet. Imádkozzunk a konfirmandusokért, hogy fel tudjanak készülni, ne csak a tananyagban, hanem lelkiképpen is tényleg úgy tudjunk majd ott az Úr előtt állni, hogy az ő áldását fogadjuk. Az EKE alkalmak közül a családos hétvégét hirdetem, szeptember 27-től 29-ig lesz, hitmélyítő hétvége október 18-ától lesz, és az ifjúsági hétvége november 15-től. A biatorbágyi alkalmak közül a biblia tanulmányozó hét lesz október 7-től, és férfi hét október 14-től. Erre a férfi hétre is már többen jelentkeztünk, készülünk, várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Egyházmegyei, illetve országos alkalmak közül egyházmegyei presbiteri csendes nap lesz szeptember 28-án, és az országos evangelizáció pedig október 12-én lesz majd, amikor is Győri Gábor Dávidnak lesz az iktatása, úgyhogy készülünk erre az alkalomra is. Hirdetem a testvéreknek az imádságlistát, valamiért feliratkoztak a testvérek. Ugye most a lista elején például a Nagy Gábor név van, igen?
Majd egy bizonyságtétel, amit
kimennék. Ezzel kapcsolatban?
Biatorbágyjal
kapcsolatban. Ja, jó, oké, akkor most... Jó, ennyit még mondanék, hogy a Nagy Gáborné Éva múltkor kérte a gyülekezet imádságát, hordozzuk őt, a családot, a nagy műtéttel kapcsolatban, ami talán meg is volt már a műtét, de nem hallottam még róla, hogy akkor hogy mi történt. Meg volt, ugye? Tehát úgy említette, igen. Tehát hordozzuk őt imádságban és az egész családon, és a többieket is, még ha nem is tudjuk, hogy milyen oknál fogva. Akkor most Dóra jelentkezett, akkor átadom a szót.
Én egyáltalán nem készültem most kiállni, viszont az egyik ének az elindította a gondolataimat is. Az első két versét elolvasnám. Jöjj az Úr vár rád, jöjj, amíg ifjú vagy, életed tavaszát, derűjét neki ad. Ó, ne hagyd fejedet bűnben űszülni vénhetté, ne csupán teledet vigyed végül az Úr elé. Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül, ám de zsákmány szedő, fogyunk szüntelenül. Tétován, mire vársz? Hallod én már a hívó szót. Elnek is, jaj, vigyázz, mire eszmélsz, a van, csak volt. És hogy miről szól ez az ének? Hát az időről. Hogy az idő megy, az idő fogy. És igazából én csak a telefonom nézem, mert az ige is ott van. Én azt az igét kaptam Biatorbágyon, a Galata 6-8, hogy... Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. És én ezt az igét nem értettem, és borzasztóan idegesített, hogy én nem értem ezt az igét, hogy miért kaptam, meg magát a jelentését sem. És próbáltam így kutatni, végigolvasni az egész ige szakaszt, továbbra sem volt bennem semmi, és aztán néztem a hivatkozásokat, mondom, hát ha valamit mégiscsak megértek belőle, és nem láttam még csak hivatkozást sem. És Szilvikével megbeszéltük, egy szobában voltunk, hogy akkor az egyik nap elmegyünk cukrászdába, a másik nap felmegyünk ott egy ilyen kis kápolna van, mindig valami programot találtunk magunknak, és hát az első nap nem jött össze. Mert hogy úgy voltunk vele, hogy hát elcsendesednénk most egy kicsit, és felmentünk a szobába, és mondtam neki, hogy légy szíves, Szilvike, nézd már meg, hogy neked nincs a hivatkozásod, mert neked más bibliád van, és nézek bele az enyémbe, mert mondom, az enyémbe van. de annyira rohantam reggel, hogy még azt se vettem észre, úgyhogy néztem, hogy ott egy hivatkozás van. És elolvastam, és akkor elkezdett bennem forogni az ige, és hogy mennyire fontos itt az idő. És valójában egyetlen egyszer sem mentünk el sehova, amilyen még nem volt, mert hogy sokkal fontosabbnak tartottuk azt, hogy elcsendesedjünk, mert már az első nap megmutatkozott, hogy annak ereje van, hogyha mi az Úr elé leborulunk, és keressük az ő akaratát, és hogy mit szeretne mondani. És az egyik esti előadásban, vagy áhítatban szerepelt az, hogy mennyi döntést hozunk naponta. Olyan sok döntést hozunk, és hogy ezt mivel hozzuk, ezt az eszünkkel hozzuk, vagy pedig azzal, hogy az Isten mit akar mondani nekünk. És úgy az helyeződött a szívemre, hogy ezt nagyon át kell gondolni, hogy az időnket hogyan osztjuk be. Azt láttam, hogy a csoportos beszélgetésben is, hogy ezzel kapcsolatban majdnem mindenkinek problémája van, hogy az időt hogyan osztja be, és hogy a döntéseket hogyan hozzuk, és hogy a sorrend a fontos, hogy mivel kezdjük a napot, hogy az Istennel kezdjük a napot, vagy a rohanással kezdjük a napot, és hogy a sorrend nem jó. És igazából nem mondom, hogy már sikerül, de hogy az, hogy legalább megpróbálni azt, hogy Istenre figyelni, és hogy vele kezdeni a napot, és még az volt bennem, ami egy kicsit megrendített, és olyan természetes lehetett, hogy de nem volt az, hogy mindenből lehet szabadulást kapni Istentől. A legkisebb dologból is lehet, amit mi azt gondolunk, hogy nem, mert hogy ez nem is megkötözöttség, de minden lehet, még az is, hogy az időbeosztásunkat nem tudjuk normálisan, vagy hát az időnket nem tudjuk normálisan beosztani, és hogy ebből szabadulást kérni, hogy Isten ezt oldja meg, vagy segítsen, és szabadítson minket ebből meg, mert a legfontosabb az, hogy ráfigyeljünk. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát annak idején az első gyülekezetekben volt hasonló Isten tisztelet, ahogy olvassuk a Bibliában, hogy aki kapott gondolatot, üzenetet, azt megosztotta a testvérekkel. Jó ez így, hogy tényleg az Úr munkálkodik, és megosztjuk a tapasztalatunkat egymással, és egymás hitéből is tudunk épülni. Akkor most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön, örökké. Amen. Akkor a záró énekünk az a 95-ös számú Dicséri ágya szüntelen kezdetű ének, annak az első verszakát énekeljük el az imádság előtt.
Dicséri ágya szüntelen, Jézust a szívem ajka, amit ő művelt én velem, amit ő végzett rajtam, azt én már el nem hallgatom. Kijártam könnyes utakon, csodáit engem vígan, hirdetem boldogan.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus nevében téged, a hatalmas, mindenható Istent így szólíthatunk meg. És köszönjük neked, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. És köszönjük, hogy ő benne megmutattad, hogy Úr vagy a halál felett. Te, aki megalkottad ezt a világot, aki mindenható vagy, Úr vagy a halál felett is. És köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk életünkre, és így tekinthetünk előre. Köszönjük az élő reménységet, amely benned van. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik mostanában szembesültek a halállal nagyon élesen. Köszönjük, Urunk, hogy benned van a békesség, amire nekik is szükségük van. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald őket, te erősítsd, bátorítsd őket, és add, hogy belőled tudjanak nyerni erőt nap mint nap. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted azokat, akik betegségekkel küszködnek. Könyörgünk, Urunk, hogy ha te jónak látod, akkor tégy csodát, hadd gyógyuljanak meg, hadd erősödjenek meg. De legyen meg velük a te akaratod, hadd éljék meg a te jelenlétedet, és hadd tudjanak hozzád menekülni minden napon. Köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd Nagy Gábornét is, Évát ebben a nagy műtétben. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd őt, te erősítsd őt is, és családját is. És köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le családunkat, kezedbe tehetjük le a házasságunkat, a gyereknevelésünket. Kérünk, Urunk, hogy adj ebben bölcsességet, adj ebben vezetést, add, hogy a te szereteted, a te békességed legyen, amely összetart bennünket, mely megoltalmaz bennünket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik egyedül vannak, add, Urunk, hogy te vezetésed szerint találhassák meg a hozzáillő társukat. És kérünk azokért, Urunk, akik elveszítették a szerettüket, hogy ebben az egyedül létben is megéljék azt, hogy te ott vagy. Köszönjük a gyermekeket, akik itt vannak a gyülekezetünkben, akik most is hallhatták a te szavadat. Add, Urunk, hogy a te igéd a szívük mélyéig eljuthasson, hogy minél hamarabb mindannyian megtérhessenek, neked élhessenek, és rád mutató életet élhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetünk erőt a mindennapos feladatainkhoz, teendőinkhez. Kérünk, hogy hadd tudjuk a te dicsőségedre végezni munkánkat, szolgálatunkat. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünket, az alkalmainkat, a gyülekezeti tagjainkat, kisvárdai, görögszállásit, a nyírteleki testvéreket. Rád bízzuk, Urunk, azokat a testvéreket, akik távolabb élnek, de kötődnek a gyülekezetünkhöz, hogy hadd legyenek a helyükön, hadd éljék meg a veled való kapcsolatot ott az élőhelyükön. Kérünk így az amerikai testvérekért is, akik most itt vannak. Kérünk, hogy te vezesd őket ebben az új helyzetben, amiben vannak, legyen meg velük a te akaratod. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az imádságlistára feliratkozókat, te látod az ő helyzetüket. Kérünk, hogy te vezesd őket, te erősítsd, vigasztald őket, add meg, amire szükségük van számukra. És rád bízzuk, Urunk, egyházunkat, rád bízzuk a teológus képzést, kérünk, hogy a most indulókkal is te legyél, te vezesd őket, te tartsd meg őket, és add, hogy fel tudjanak készülni a te szolgálatodra. Kérünk a gyülekezeteinkért, kérünk a szolgálói csapatainkért, az EKKE közösségért, a Biatorbágyi szolgálatért. Köszönjük mindazt az áldást, amit a heteken, alkalmakon keresztül kaphatunk. És rád bízzuk, Urunk, a testvérgyülekezeteinket is, az amerikai és a norvégiai testvérgyülekezetünket, de most kérünk, Urunk, az Őre és Gyemnes gyülekezetekért is, és itt az Emmaus gyülekezetért, hogy te oltalmazd őket, és legyen meg velük a te akaratod. Könyörgünk a kereszténységért szerte a világban, az üldözött keresztjénekért különösen, add, hogy ők is vállalják a hozzá tartozásukat minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat rád bízhatjuk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. és a megkezdett énekünket énekeljük tovább. Maradjon velünk itt a gyülekezeti délutánon. Erős várom Istenet!